alkotásként értelmezhető.
Hát igen, ugye volt itt Kósa Lajos mellszobor, az hasonlított ehhez. Nem tudom, te arra emlékszel-e, vagy tudod-e, mi volt. A Modemben volt egy kiállítás, még jó régen, és a Gerhes Gábor, akkoriban a Kósa Lajos volt Debrecen polgármestere, és a Gerhes Gábor kirakott egy Kósa mellszobrot. És hát egy elég furcsa története lett annak, először a Kósa le akarta szedetni, aztán végül valahogy elzárták valami térbe, mert hogy hát egy ilyen fröccsöntött szobor volt, nem egy diadalmas dolog, hanem inkább szorosított szobra, mint a régi Lenin szobra.
Jaj!
Meg mindenütt. Szóval olyasmi volt leginkább, úgyhogy a Gerhes ezzel. Egy kis magyar pornográfia kiállítás keretei közé. Úgyhogy hát ez körülbelül olyan ez az Orbán mellszobor, csak hát hogy Magyar Pétert így rakjuk mellé, ez is, annak is üzenetértéke van. Tehát hogy az valami, az már egy, ha komolyan vennénk a szobrokat, meg a tárgyakat egyáltalán, amiket így alkotunk, vagy kirakunk, akkor ennek, hát ez botrányos lenne, azt hiszem. Tehát, hogy ellene menne annak, amit egyébként szerintem a partizán képvisel. Csak hát ezeket már annyira nem veszük komolyan, mémnek tekintünk. Egyszer fönn van, egyszer nem van, mindegy. Éppen csak hát ez egy érdekes. És hogy ha mindegy, akkor minden mindegy, vagy a köztérben is mindegy, végül is kirakhatunk akármit, ízlésünket már jobban nem rombolja, ez is fotózható, az is fotózható, tehát végül is akkor tetszőlegessé válik egy csomó minden.
Hát persze, de hogyha nem tehet, mert nyilván ez csinál a partizán, amit akar, de ha meg minden ennyire nagyon számítana, akkor velük tud valahol egy ilyen cenzúrázó történetben tud átcsapni.
Nem biztos egyszerűen, csak én legalábbis személyesen jobban szeretném, hogyha ezeket a reprezentációs dolgokat, mármint emberek, politikai eszmék, valami reprezentációit, akármi alkotások, akár tárgyak, ezt valamivel, hogyha már reprezentációként használjuk, akkor valamivel komolyabban vennénk. Hát ez az én személyes véleményem, lehet, hogy ez nem az a kor, amikor ez így ez népszerű, de alapvetően én ebben azért valamennyire hiszek, tehát ebben az értelemben én egy kicsit még ilyen modernista zárvány vagyok.
Szépen. Bár, hát nem tudom, onnantól kezdve, hogy valami mém, onnantól kezdve esélytelen komolyan menni. Meg nem is szükséges, sőt, onnantól kezdve az egész
jelentősebb. Mégiscsak vannak komoly dolgaink. Tehát, hogy vannak súllyal bíró dolgaink. És nem tudom, szerintem jobb, ha néha ezt érzékeljük. És ha mondjuk, igen, tehát, hogy ez emberek életét, sorsát befolyásoló döntéseknél mondjuk valamit kirakunk és reprezentálunk, akkor azt vegyük már, valami komolyság legyen mögötte. Nem olyan, mint a tegnapi Szent Háromság téri mulatóság Orbán.
Igen. De hát nem a lenyomata ez a jelenlegi népléleknek és idegállapotnak?
Hogy nem biztosan, tehát hogy próbáljuk oldani is a dolgokat, nyilván a partizánban se lehetett volna valami nagyon komoly csatatépet ki térbe. Ez is hülyén néz neki, de hogy hát attól még azt hiszem, hogy ha nem, ez csak egy példa volt nyilván, ez a, egyebből indultunk ebből a ordóra helyezett szobrokból, de hogy egyébként a köztereinkben én nagyon örülnék neki, hogyha egy kicsit jobban elgondolkodnánk, vagy intézményesen elgondolkodnánk arról, hogy, mi az, amit a mi korunk képvisel, mi az, amit a utódainkra akarunk hagyni, valamit üzenünk-e bárkinek. Szóval ilyesmik, azt gondolom, szoktak néha ülni a fejemben, és ebbe mondjuk ennek a negatívja, vagy az ellen. Gábor Miklós csinál meg a Kolosszó. Ezek a semmiségek, ami tetszőlegesen szétszórhatók bárhol. Én ezeket azért inkább ilyen környezetszennyezésnek tartom.
Igen.
Akarsz-e még tudni valamit, Anna, vagy mentek tovább?
Mennyi időnk van még? Egy 5 percünk van még nagyjából. Nem is tudom, honnan indultunk a Vasordon forgó Orbán Viktor mellszoborban indultunk, ez egy gyönyörű kép. És jó lenne behúzni a háttérbe, ha már ennyit emlegettük.
Nem tudom, Beti, készítsetek egy képernyőképet a Partizán műsoráról, mert ott forog állam.
Készítsetek egy képernyőképet a Partizán műsoráról. És ezt megtesszük.
Jó.
Rendben. Figyelj, köszönöm szépen, hogy velünk tartottál.
Nagyon szívesen, és aztán majd rá még tartsatok itt.
Ki ez? Nagyon sokáig itt leszünk, úgyhogy továbbra is nézz minket, ha szeretnél. Ha nem, akkor semmiképpen ne.
Oké, jól van. Szevasztok.
Köszönjük szépen. Hello.
Próba. Szól. Oké, szuper. elhoztam a vizemet.
Jó, nyugodtan, nyugodtan, persze. Ó, az, ami készültünk, ez lehet, hogy nekem is fogok kellett volna. Jobban hangzik. Egy, ez még nincs. Jelen a húzni. Egy, próba.
Köszönöm.
Hello. Ja, igen.
Mindjárt, hogy ne köpködjek bele.
Jó kérdés. Lehet, hogy valahol ez lenne talán.
Jó, nagyjából akkor
távolság.
Így. Jó, igen. Szuper.
Jó, okay. Hello, üdvözlöm kedves nézőinket! Itt van velem Balog Ede, a Budapest Pride egyik szervezője, és ma pedig a Budapest Pride-nak a szervezéséről az elmúlt egy ilyen politikai következményeiről, akár a Pride szervezésére vonatkozóan, akár pedig bármilyen egyéb LMBTQ ügyeket érintő témákról lesz most szó. Üdvözöllek!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Mi köszönjük, hogy eljöttél. Mióta vagy ebben a szerepben igazából, és hogyan kerültél a Budapest Pride-hoz úgy általában?
2 éve vagyok szervező, ez volt az utolsó alkalom, hogy szintet váltottam. Előtte voltam 1 évet projekttag, és előtte önkéntesként kezdtem. Ugye a Budapest Pride-nál van egy ilyen életút gyakorlatilag, amit egy önkéntesnek be lehet tölteni, és akkor ugye az ember szépen öregszik a szervezetben, úgy tud egyre följebb lépni.
És mi a mostani tevékenységed, mivel foglalkozol tulajdonképpen?
Szervezőként egyrészt szerepem van abban, hogy a szervezet döntéseit támogassam. Most jelenleg 22 szervezőnk van, ha jól emlékszem. Ezt hívjuk nagy csapatnak. Együtt közösen hozunk meg mindenféle szervezetet, felvonulást, egyéb dolgokat illető rendelkezéseket. Egyébként pedig a 6-os munkacsoportnak a tagja vagyok, ez a munkacsoport foglalkozik a jogi és a biztosítási feladatokkal, és ezzel párhuzamosan a felvonulás tervezésében is a biztonsági csoportban vagyok.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, és ez munka, aktivizmus vagy személyes ügy számodra? Ez...
Egy kicsit igazából mind. Ugye munka, mert az ember minél magasabbra ér a szervezetben, annál több időt igényel, amit pluszban rá kell szánni. Nyilván ezért is van az, hogy az ember eldöntheti, hogy be tudja-e vállalni a következő szintet, tud-e még magasabbra lépni. És hát szervezőként azért elég tetemes része megy erre az ember szabadidejének. Ugye alapvetően a Budapest Pride többnyire önkéntesekkel dolgozik, mivel egy non-profit szervezet üzemelteti a Szivárvány Misszió Alapítvány, ezért van egy pár alkalmazottja, de alapvetően ezt önkéntesek csinálják a szabad idejükben. Nyilván aktivizmust, mert olyan témával foglalkozunk, amit jelenleg egyelőre aktívan kell védeni. És hát igen.
És hogyan néz ki mondjuk egy aktivistának az életútja a Pride-ban, hogyha most tegyük fel, én jelentkezem aktivistának, akkor milyen útra számíthatok, vagy te hogyan lépted meg ezeket az életutakat, mérföldköveket a Pride, Budapest Pride szervezői közül?
Az ember általánosságban önkéntesként kezd. Ez általában egy meghatározott programra, feladatra korlátozódik. Például, hogyha a felvonulás biztosításában jelentkezel, mint önkéntes, akkor az azt fogja jelenteni, hogy gyakorlatilag a felvonulás biztosításában fogsz részt venni, aznap ott vagy, csinálod a feladatodat, előtte részt veszel egy képzésen, és gyakorlatilag ennyi egy általános önkéntesnek a napja. Ezen felül lehet jelentkezni projekttagnak. Általában azok szoktak projekttagnak jelentkezni, akik már legalább egy évet végigcsináltak önkéntesként, hiszen ők tudják azt, ők látják azt, hogy ez hogyan zajlik, mit érdemes csinálni a szervezeten belül. És akkor projekttagként részt veszel, tehát támogatója vagy egy részfeladatának, mondjuk a felvonulásnak. Itt is van több részfeladat, kommunikáció, közkapcsolatok, biztosítás, infra, tehát hogy van egy csomó különböző gyakorlatilag tevékenységi kör, ahova lehet jelentkezni. Projekttagként részt vehetsz ezeknek a csoportoknak a támogatásában. Ha projekttagként megtetszett a munka, akkor tudsz jelentkezni, illetve hát felkéréses alapon is megy szervezőnek.
És te magad választhatod ki, hogy melyik munkacsoportba, vagy melyik tevékenységet szeretnéd folytatni, vagy beosztanak téged gyakorlatilag, mondjuk felülről valahogyan?
Általánosságban az önkéntesek, akik frissen jelentkeznek, és nem valakinek a felkérésére, azokat beszokta osztani az erre felállt csapat. Nyilván személyes kéréseket mindig figyelembe vesznek. Ha valaki egyértelműen jelzi, hogy mondjuk ő nem érzi magát felkészültnek arra, hogy mondjuk a felvonulás biztosításában részt vegyen, akkor őt nyilván nem fogják a biztosításba beosztani, de alapvetően általánosságban az önkénteseket azokat úgy osztják be az elején jelentkezés szerint, hogy minden megfelelő projektcsapatba jussanak emberek.
Érthető. És hogyan néz ki egy átlagos Pride szervezési időszak? Tehát idénre már megvan a dátumunk, július 27. Ez már akkor javában zajlik a szervezés, tehát már azt is lehetne akár mondani, hogy majdnem készen vagytok.
Javában zajlik a szervezés. Ugye érthető okokból a készenlevéstől még messze állunk, ugyanis rengeteg dolog múlik azon, hogy hogyan alakulnak a választások. Van tényleg többféle tervünk mindenféle szenárióra, de alapvetően ez úgy néz ki, főleg egy béke évben, hogy gyakorlatilag ősztől őszig tart egy éve a Pride-nak. Szeptemberben elkezdenek a szervezők dolgozni azon, hogy milyen projektek legyenek, milyen új. Például a 30. Pride, tehát tavaly, amikor a 30. Pride-ot tartottuk, volt egy projektcsoport, ami kimondottan az akkor kiadott novellás kötetnek a kialakítására, felkészítésére volt kitalálva. Ez nyilván egy időszakos projekt volt, idén nincs novellás kötet, úgyhogy ezzel nem foglalkozunk, tehát mindig vannak olyan projektek, amik az adott évre szólnak, de alapvetően vannak stabil projektek, stabil munkacsoportok, amik minden évben indulnak, és akkor szeptembertől elkezdünk azon dolgozni, kialakítjuk, hogy milyen projektek legyenek, mindegyiknek van természetesen egy projektfelelőse, aki az irányításért felelős első körben. Ezeket szépen mind beosztogatjuk, elkezdünk projektmérföldköveken, költségvetésen, ilyesmiken dolgozni, tehát gyakorlatilag az év eleje, tehát a projekt év eleje az tényleg az ilyen szervezés dolgokra megy el. Ezzel párhuzamosan nyilván aztán elindul az önkéntes toborzás, és akkor onnantól fogva szépen halad előre a tevékenység, és akkor ahogy közeledünk a felvonulás időpontjához, úgy történik egyre több dolog párhuzamosan. Nyilván az önkénteseinket képezni kell, a projekteknél a konkrétumokat el kell intézni, például az infránál, hogy mondjuk honnan lesznek mobil WC-k, tehát hogy az összes ilyen dolog nyilván az, ahogy egyre közeledünk az időponthoz, egyre több konkrétumot kell elrendezni.
Igen, itt felmerülnek bennem egy kérdés, hogy mondtad, hogy van több szenáriótok attól függően, hogy milyen eredmény születik a mai választáson. Tehát anélkül, hogy pártpolitizálnánk, tudsz mesélni esetleg arról, vagy mesélhetsz arról, hogy miben különböznek ezek a szenáriók egymástól különböző eredmények esetén?
Hát ugye van egy olyan szenáriunk, amiben úgy tudunk dolgozni, mint ahogy tavaly dolgoztunk, tehát az önkormányzati segítséggel, és hát van szenáriunk arra az esetre nyilván, amikor ez nem így történik, akár azért, mert nem tudunk ilyen felállással indulni, akár azért, mert nincs rá szükség. Tehát, hogy a tavalyi év is arról szól, de jellemzően az összes évünk az utóbbi időben arról szól, hogy megpróbáljuk előre kitalálni, hogy mi minden történhet, és megpróbálunk ennek megfelelően már terveket felállítani előre.
Igen. Ha visszanézünk mondjuk az elmúlt 16 évre, akkor mi változott a legtöbbet? Ugye a Pride az már létezik nagyjából 1993 óta, különböző formákban, különböző neveken, és aztán átalakult, újra megújult, míg elérte a mai formáját. És mi változott mondjuk az elmúlt 16 évben? Mi voltak azok a mérföldkövek? Én mondjuk a tavalyi Pride-ot egyébként egy nagy mérföldkőnek nevezném, mivel tehát, hát nemzetközileg is egy nagyon nagy port kavaró eseményé vált, és egyébként amellett, hogy kiállt ugye az LMBTQ emberek és más kisebbségek mellett, ami a célja, amellett egy politikai üzenetté is vált egyébként. Szóval igazából arra lennék kíváncsi, hogy az elmúlt 16 évben ebben hogyan változott ez az egész, hogyan mik voltak-e olyan mérföldköveitek, amik mondjuk ami kívülről nem láthatóak, vagy ilyesmi.
Hát ugye egyrészt változott rengeteget a közéleti és a politikai helyzet. Ugye gyakorlatilag 2009-ben történt meg az utolsó olyan törvénykezési lépés, ami az LMBTQ emberek támogatásáról szólt. Ez a bejegyzett élettársi kapcsolatnak az elismerése volt. És 2010-től lehetett látni, ahogy a politika egyre inkább megpróbálja visszaszorítani az LMBTQ kisebbség jogait. Tehát ugye az alaptörvénymódosítások, az egyéb, tehát a család, anya, apa, férfinő, ellehetetlenítik a nemi jognak a nem jogi elismerését. És hát ugye a gyermekvédelmi törvény, a 33-as, ami a transzoknak a jogait szorította vissza. Tehát hogy lehet látni, hogy míg 93-tól, amikor elindultunk, a 2010-es évekig nagyjából egyre progresszívebb lett a magyar törvénykezés. 2010-től ez elkezdett visszafordulni, és egyre több jogot vesznek el az emberektől. Ugye a tavalyi volt a gyülekezési törvénynek a módosítása, ami szintén egy olyan dolog volt, ami burkoltan, tehát hogy nyilván az LMBTQ közösség ellen szólt konkrétan, de igazából burkoltan egyszerűen arról szólt, hogy bárki, aki nem tetszik a jelenlegi kormánynak, az annak olyan szinten tiporják lábbal a jogait, hogy megtiltják neki egy gyülekezési lehetőséget, ami egy alapvető emberi jog. Szóval van egy ilyen politikai durvulás, és egyébként pedig van egy jó pár mérföldkő, ami szerintem fontos, meg érdemes róla beszélni. Nyilván a tavalyi felvonulás az egy nagyon nagy mérföldkő volt. Ez nem csak az LMBTQ embereknek, illetve nem csak a Budapest Pride-nak, hanem úgy általánosságban szerintem a társadalomnak is ez egy nagyon jó fellépése volt, hiszen lehetett látni, hogy a többségi társadalom megmozdul a kisebbségi társadalom jogainak a támogatásáért. Úgyhogy ez szerintem borzasztóan fontos volt a tavalyi év. És hát ami még fontos volt az, hogy gyakorlatilag 2011 óta folyamatosan növekszik a felvonulóink száma. 2019 óta kordonok nélkül vonulunk. És hát igen, 2023 óta, amikor változtattunk a biztosítási koncepción, bárhol lehet már a menethez csatlakozni, tehát nem csak az elején meg a végén. Úgyhogy azért az lehet látni, hogy a háttérben nagyon sok olyan akár koncepcionális különbség történt, vagy koncepcionális változtatás történt, ami segített a szervezésben, akár az, hogy a tavalyi évtől eltekintve mennyit javult a viszonyunk a rendőrséggel például, tehát hogy nagyon sokat segített megint a tavalyi évtől eltekintve az, hogy egy nagyon jó viszonyt ápoltunk a rendőrséggel, és hogy nagyon jó megbeszélések történtek, teljesen jól tudtunk együttműködni, akár az, hogy ők hogyan biztosították mondjuk a felvonulást, az rengeteget fejlődött, és hát ezzel párhuzamosan nyilván az is, hogy mi a mi oldalunkról hogyan intéztük például a biztosítást.
Igen, és összesen...
With perhaps the exception of rhythm is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities my speech might have. I am sitting in a room different from the one you are in now. I am recording the sound of my speaking voice, and I am going to play it back into the room again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any semblance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed. What you will hear then are the natural resonant frequencies of the room articulated by speech. I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to smooth out any irregularities. I am
Rock and roll, Oh, oh, ben je al... Oh, oh.
Ja, misschien gebeurt er iets hoor, maar...
Ja, nou...
Het zit toch een beetje allemaal...
Ja, we hebben die radio nog.
Ja, dat is echt...
Welke input? Plaats... Oh, shit.
Hé?
Ah, kijk. Ah, daar gebeurt wat.
Maar, oh, ik ben het helemaal kwijt.
Und nur vom Hula
Resonant frequencies of the room here then articulated by speech. Natural resonant frequencies.
I'm going to go to the next one. Dit is klaar. Oh, ik kan het niet eens meer. Oh, ik kan, oh, dat is nog leuker.